Köszöntöm az Arena hallgatóit, a mikrofonnál Hlavai Richárd, vendégünk ma este Varga Mihály, az IMF EU tárgyalásokért felelős tárca nélküli miniszter. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják, a beszélgetést ma délelőtt rögzítettük itt az Inforádió stúdiójában. Ugye talán az egyik legfontosabb kérdés, ami a piacokat, és azt mondom, hogy mindenkit érdekel, lesz megállapodás a nemzetközi szervezetekkel?
Lehet megállapodás, erre törekszünk. A magyar kormány szándékai változatlanok 2011. november óta. Ugye novemberben küldtük el azt a levelet, amelyik az Európai Bizottságot és a Valutalapot tájékoztatta arról, hogy a magyar kormány egy pénzügyi segítségnyújtást kér a Valutalaptól. Ez a segítségnyújtás nem a korábban megkötött 2008-as megállapodáshoz hasonló készenléti hitel lenne, hanem mi ebben a levélben is utaltunk rá, elővigyázatossági hitelt kérnénk. Tehát a magyar kormány ezen a pályán van továbbra is, 2011 óta a szándékaink változatlanok. Az nyilván, talán itt a műsorban is majd lesz egy-két szó arról, hogy miért történt ez ennyi hónap után, a tárgyalásoknak a megkezdése, de most csak azt szeretném rögzíteni, hogy a szándékaink változatlanok, szükségét látjuk annak, hogy egy ilyen elővigyázatossági hitel megállapodás történjen, és a magyar gazdaság, a magyar kormányzat háta mögött is legyen egy biztonsági háló.
Mi kell ahhoz, hogy a tárgyalások hivatalosan elkezdődjenek? Ugye eddig csak előkészítő lépések voltak, illetve a levélváltások. Ha jól lehet látni hírekből, akkor még a hivatalos szándéklevelet sem küldte el a magyar kormány a két szervezetnek, hogy szeretne tárgyalni. Tehát mi kell ahhoz, hogy elinduljanak érdemben a tárgyalások?
A tárgyalások érdemben elindultak. Tehát azzal, hogy júliusban a Valutalapnak a delegáció és a Európai Unió delegáció itt volt, ezzel a tárgyalások hivatalosan is elindultak, ezt nem csak mi mondjuk, hanem a Valutalapnak a külkapcsolatokért felelős igazgatója, Jerry Rice úr is úgy fogalmazott most legutóbb egy sajtótájékoztatón, hogy a tárgyalások folyamatban vannak, tehát mi is úgy tekintjük ezt az időszakot is, amelyik része a tárgyalásnak. A tárgyalásnak vannak különböző szakaszai. Az első szakasz a július végéig zárult le, akkor a helyzetértékelésen estünk túl, fölmértük, hogy a gazdaságpolitikai forgatókönyvek között milyen eltérés van, milyen különbséget látunk. Ezt követően a Valutalap hagyott itt egy olyan írásos dokumentumot, ami rögzítette is, hogy ők a gazdaságpolitikában milyen veszélyeket látnak, vagy mit tartanak pozitív intézkedésnek. Tettek javaslatokat is. Augusztus 31-én publikálta az Európai Bizottság Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága azt az anyagot, ami az ő álláspontjukat is rögzítette, és a két dokumentum után szeptemberben indult el a magyar kormánynak az a munkája, ami a választ készített elő, ahogy itt többen is fogalmaztak már, egy alternatív tárgyalási javaslatot tettünk a Valutalapnak.
Mennyire állnak távol egymástól ezek a forgatókönyvek, illetve a javaslatok? Ugye megjelent néhány héttel ezelőtt egy az IMF-nek tulajdonított feltételrendszer. Az egyébként az, amit a nemzetközi szervezet, tehát a Valuta Alap vár tőlünk?
Ez nagyjából tükrözi azt, amit a Valuta Alap általában is kérni szokott országoktól, és amit Magyarország esetében is javasolt. Aki figyeli az eseményeket, az tudja jól, hogy az elmúlt évtizedekben a Valuta Alap nagyjából ehhez hasonlókat kért minden országban. Ha csak a szomszéd országokra pillantunk, Romániában ugyanezek hangzottak el, egy jelentős 15%-os nyugdíjcsökkentés volt nyugdíjkorhatáremeléssel, Ukrajnában, egy másik szomszéd országban a gáz fogyasztójárának 50%-os, majd újabb 50%-os emelését kérték, szintén nyugdíjkorhatáremeléssel. Tehát ezek a javaslatok szerintem a Valutalap bevett javaslatai közé tartoznak. Itt egy zárójeles megjegyzést azért hadd nyissak, hogy Christine Lagarde asszony megjelenése óta azért érezhető egy kis változás a Valutalap magatartásában, talán sokkal nyitottabbak arra is, hogy a növekedést ösztönző lépésekről is egy ilyen megállapodás megszülessen. Tehát summa summarum szerintem ezek voltak azok a javaslatok, amik a tárgyalás szóbeli és írásbeli részében elhangzottak. Ezek közül a kormány mögött álló parlamenti frakció, tehát a kormány többség jó néhányat kizárt. Többek között ingatlan adóbevezetése, nyugdíjcsökkentés, vagy a családi pótléknak, a gyermekkedvezményeknek a szűkítése, az nem képezi a kormánynak a tárgyalási javaslatát. Mi ezeket a feltételeket olyannak tekintjük, ahonnan nem lehet elmozdulni. És itt hadd jegyezzek meg egy pontot, vagy egy dolgot. A spanyol miniszterelnök ugyanilyen módon a amikor segítségért fordult most Brüsszelhez, szintén rögzítette azt, hogy mely pontokon nem lehet a spanyol kormánynak feltételeket szabni. Ugye itt az az érdekes, hogy 2008-ban egy olyan megállapodás született, ahol a megállapodás után sem tudták az emberek azt, hogy abból a megállapodásból majd milyen intézkedések következnek, aztán így került sor nyugdíj csökkentése és a közszféra jövedelmének a csökkentésére. Tehát szerintünk most egy sokkal korrektebb, sokkal tisztességesebb magatartást tanúsít a magyar kormány, mert előre közli a feltételeit, és előre megmondja az embereknek is, hogy mi az, ami a megállapodásból majd következhet.
Ha már itt a tárgyalások nyilvánosságának tartunk, ugye az elmúlt hetekben valóban nagyon sok kérdést kapott a kormány ez ügyben. Egyrészt ugye, hogy miért nem nyilvános teljes egészében az a levél, amit az IMF küldött a magyar kormánynak, illetve hogy miért nem nyilvános az a válaszlevél, az az alternatív javaslatcsomag, amit ugye önök küldtek az IMF-nek. Miért nem nyilvánosak ezek?
Én azt hiszem, hogy a magyar kormánynak annyi lehetőséget meg kell adni, vagy biztosítani kell, hogy a tárgyalások azok a tárgyalás technikai és a tárgyalást érintő vagy zavaró körülményektől mentesek legyenek. Tehát ez azért gondoljunk bele abba, hogy ott ülünk két delegációval szemben, tárgyalunk, különböző feltételek vannak, próbálunk egy értelmes kompromisszumhoz eljutni, és ezen közben pedig a nyilvánosságon keresztül a tárgyaló partner mindig korábban értesülne arról, hogy a magyar kormány szándéka igazából mi is. 2008-ban sem így ment ez a dolog. 2008-ban is csak a tárgyalások végeredményéről, magáról a megállapodásról kaptunk tájékoztatást az zárt bizottsági ülés keretében. Én azt gondolom, hogy ez ma is a helyes menetrend. A magyar kormánynak, és így Magyarországnak a tárgyalási pozícióját nem lehet azzal gyengíteni, hogy egyébként mi folyamatosan a nyilvánosságon keresztül a tárgyaló partnereinket tájékoztatjuk a szándékainkról.
De egyébként számolt azzal például a Fidesz frakció vagy a kormány, hogy amennyiben ugyanezt a gyakorlatot követi, mint ami 2008-ban is volt, akkor meg fogja kapni azt a kritikát, hogy akkor, amikor 2008-ban ugye a Gyurcsány kormány tárgyalt erről a hétenről, akkor önök kérték azt, hogy legyen minden nyilvános. Tehát számoltak ezzel?
Hogy nem, mi ezt nem kértük. Én világosan emlékszem erre a 4 évvel ezelőtti esemény sorra. Akkor mi csak azt kértük, hogy a megállapodás szövegét hozzák nyilvánosságra, és ugye akkor volt egy vita arról, hogy vajon van-e a megállapodásnak még további záradéka vagy feltétele, akkor azt állították, hogy ilyen nincsen, és mégis a megállapodásból olyan lépések következtek, amelyek egyébként nem voltak részei a megállapodásnak, tehát vagy szóban történtek ilyen megállapodások, vagy más formában. Én azt hiszem, hogy most is ezt a megoldást kell a magyar kormánynak alkalmazni. Még egyszer mondom, nem kívánunk precedens teremteni arra vonatkozóan, hogy esetleg majd más tárgyalásokon, akár az Európai Unióval folytatott egyéb egyeztetéseken, vagy más államokkal folytatott megbeszéléseken is az legyen az eljárásrend, hogy a magyar kormány nyilvánosságra hozza már előre a tárgyalási szándékait, ezzel egyébként még egyszer mondom gyengítve a saját pozícióit.
Ugye a 2008-as megállapodással kapcsolatban folyt egy vizsgálat. Van még olyan részlete ennek a szerződésnek, megállapodásnak, amely esetleg nem ismerte a jelenlegi kormány előtt?
A hétfői Fidesz parlamenti frakcióülésen született döntés arról, hogy egy ilyen vizsgálóbizottsági meghallgatás történik ennek a 2008-as megállapodásnak az ügyében. Tehát szerintem a vizsgálóbizottság dolga lesz majd azt megállapítani, vagy kideríteni, hogy voltak-e még ennek a megállapodásnak egyébként olyan információi, vagy olyan következményei, amiről a nyilvánosság nem értesülhetett, és ami befolyásolta az elmúlt éveknek a gazdasági mozgásterét. Mindenképpen fontosnak tartom én is azt tisztázni, hogy indokolt volt-e az a hirtelen segítségkérés, ami 2008-ban történt, hiszen jól látható azóta, ezt egy állami számvevőszéki jelentés is megerősíti, hogy egyébként a magyar költségvetés helyzete, a magyar államadósságnak a helyzete nem indokolta volna azt, hogy a valutalaphoz forduljunk már egyből. Az, hogy egy sikertelen aukció, egy sikertelen kötvénykibocsátás állampapír értékesítés történik, még önmagában nem jelenti azt, hogy ettől egyből ilyen jellegű hitelt kellene kérni, hiszen emlékezünk vissza, az elmúlt 2 évben is volt 2 vagy akár 3 alkalommal is olyan, amikor a államadósság kezelőközpont sikertelennek minősítette magát az aukciót. Tehát ez önmagában nem indokolhatta. Mi indokolhatta még? A bankrendszernek a helyzete. A bankrendszer helyzetére pedig bár létrehoztak a kapott hitelből egy 600 milliárdos alapot, ebből 3 bank kapott is támogatást, a Fejlesztési Bank, az OTP és az FHB, de a 2 kereskedelmi bank az rövid időn belül visszafizette ezt a pénzt, tehát úgy tűnik, hogy a bankrendszer helyzete sem indokolta volna ezt a valutalapi segítségkérést. Tehát itt csak azt akarom megjegyezni, hogy sok bizonytalan kérdés van még ebben az ügyben. Ennek a vizsgáló bizottságnak az lesz a dolga, hogy ezeket megpróbálja tisztázni.
Visszatérve a mostani tárgyalásokra, ugye ön is azt mondta beszélgetésünk elején, hogy nyilván szó lesz még róla, és akkor beszéljünk is valóban arról, hogy ilyen nagyjából egy évvel ezelőtt jelezte a magyar kormány, ugye a mostani kormány, hogy szeretne tárgyalni a valuta alappal. És ugye a piacok azt mondják, hogy ez az egyéves csúszás, ez akár bizonytalanságot is szülhetett, és sokan megkérdőjelezik azt, hogy a kormány valóban szeretne megállapodást, és elkötelezette a tárgyalások, illetve a megállapodás mellett. Miért volt valóban ez az egyéves késés, vagy csúszás?
Hát én úgy látom, hogy júliusban indultak el a tárgyalások, tehát ez 8 hónap időszakot jelent. Ez bár kétségkívül szokatlan, vagy kétségkívül hosszúnak tűnik, de nem ok nélküli. Egyrészt a magyar kormánynak világos álláspontja van, hogy milyen jellegű megállapodást szeretne. Nyilván ez adott esetben, vagy egy-két ország esetét tekintve szokatlan. Igen, ennek a kormánynak vannak elképzelése arról, hogy egy ilyen jellegű segítség milyen célt szolgálhat. A másik dolog, hogy itt nem csak a valuta alappal, hanem az Európai Unióval is meg kell állapodnunk. És itt voltak olyan kérései, javaslatai, vagy esetenként követelései az Európai Uniónak, amelyek szerintünk nem kötődtek ehhez a hitelmegállapodáshoz, amelyek más jellegű problémákat akartak, adott esetben nem is gazdasági, hanem politikai jellegű problémákat akartak ezen a előkészítő szakaszon keresztül orvosolni. Mondok önnek erre példát, túlzott deficit eljárásnak az ügye. Ugye 3% alatti hiányt kell Magyarországnak is teljesítenie ahhoz, hogy ne essen el Európai Uniós támogatásoktól. Ez 2004 óta nem sikerült. Nyilván igyekezett az Európai Unió is olyan feltételeket kérni, amelyek konvergencia programban máshol ilyen feltételeket szabtak a tárgyalás megkezdéséhez. De volt ennél egy rosszabb helyzet is, ez a kötelezettség szegési eljárásoknak az ügye. Ugye ezek az infringement eljárások olyan területeket érintenek, amelyeknek szerintem nincs szoros összefüggése a tárgyalásokkal. A bírák nyugdíjkorhatára, vagy az ombudsmannak a kérdése az egy ilyen jellegű ügy. Hát ezeket a politikai jellegű elvárásokat próbálta az Európai Bizottság folyamatosan a tárgyalások megkezdésének a feltételeként, előfeltételeként megfogalmazni. Ezeket szerintem a magyar kormány sikeresen hárította el, és a jegybank törvény egyébként szükségszerű módosítása után el tudtuk kezdeni a megbeszéléseket.
Lát most ilyen jellegű akadályt, hogy arra gondolok, hogy egyebek mellett például a jegybankra, a tranzakciós illetéknek a jegybankra való kivetését, azt van néhány elemző ilyen jellegű akadálynak tartja. Lehet-e ez például egy ilyen akadály, és hogyha igen, akkor a kormány esetleg eláll ettől?
Ugye nincsen még megállapodás, tehát elvileg mindent foghatunk föl úgy, mint a megállapodás akadálya, de én azt érzékelem, hogy az alapvető vita a valutalappal eddig inkább azon volt, hogy hogyan ítéljük meg a 2013-as gazdasági kilátásokat. Hogyan ítéljük meg a növekedésnek a lehetőségét, milyen akadályt látunk a növekedés erőteljesebbé tétel előtt, és hogy a szerintük gyengébb növekedésből egyébként az államháztartásra nézve milyen különbség adódik. Tehát a vitás kérdések inkább ebben vannak. Persze ez érintette a tranzakciós adónak is a kérdését. Szerintem itt a magyar kormány egy világos álláspontot fejtett ki. A parlamenti döntés után nekünk a törvénynek, a jogszabálynak a végrehajtása a feladatunk, de nyilván, hogyha ez egy sarkalatos pont lesz a megbeszéléseken, akkor megvizsgálhatjuk ennek a módosítását. Tehát nem szabad elzárkózni az elől, hogy akár ennek a jogszabálynak a módosítása is a közelebb vigyen bennünket a megállapodáshoz. Én ma azt tudom mondani, hogyha erős jelzést kapunk Brüsszel irányából is arra vonatkozóan, hogy a tranzakciós adót vizsgáljuk fölül, akkor, ahogy ezt a gazdasági miniszter is egyébként már korábban mondta, mi készek vagyunk arra, hogy a jegybankra eső hatáját ennek a jogszabálynak megszüntessük.
Tehát ez nem tartozik azon pontok közé, amelyekben a kormány semmiképpen nem kíván elmozdulni, ugye, ahogy ön is említette, hogy van.
Ez nem tartozik azok közé, így van.
Egyébként annak mi lehet az oka, hogy ahogy ön is említette, és akkor itt mondjuk a nézeteltérések érdemére térve, hogy a valuta alap és a magyar kormány ennyire eltérően ítéli meg például a 2013-as kilátásokat, hogy ön is azt mondta, hogy ez talán az egyik legfontosabb nézeteltérés.
Hát szerintem más tendenciákat tartunk hangsúlyosabbnak, és másokat tartunk kevésbé fontosnak. A helyzet az kétségkívül nem könnyű, hiszen azt látjuk, hogy Európában, az európai gazdaságban de a világgazdaságban is, ha itt Kínára gondolok, elég sok olyan folyamat van, amelyik inkább az óvatosabb, visszafogottabb növekedést kell, hogy egy adott kormány számára jelezze. Ha a német növekedést nézem meg, ugye a legnagyobb gazdaságkutató intézet éppen most módosította egy hétről, azt hiszem egy-egyre a jövő évi német növekedési adatot. Mi nagyon szoros összefüggésben vagyunk, nagyon szoros kapcsolatban vagyunk a német gazdasággal. Minden hatodik magángazdaságban lévő munkahely az a német gazdaságtól függ Magyarországon, tehát nekünk is akkor óvatosabban kell majd megvizsgálni a jövő évi növekedési kilátásokat. Ebből a szempontból tehát teljesen jogos az a felvetés a valutalapnak, hogy itt érdemes volna esetleg megvizsgálni a korrekciónak a lehetőségét. Mi annyit mondtunk, hogy 2012 ennek a következő évnek a bázisa, tehát a 2012-es adatok azok nagyon fontosak a számunkra. Ugye a második negyedéves adat a mínusz 1,3%-os visszaeséssel, gazdasági visszaeséssel az nem egy túl kedvező adat. Az megint csak azt erősíti meg a magyar kormányban, hogy a növekedési kilátásokat érdemes megvizsgálni. Én azt gondolom ma, hogy az ősz folyamán, bár most egy kedvező periódusa van a külső gazdasági környezetnek, azért érdemes lesz majd visszatérni rá a tárgyalások időszak alatt, hogyha folytatjuk a tárgyalásokat, hogy ezeket újra megvizsgáljuk.
Egyébként alapvetően a gazdasági kilátásoknak a módosulása, vagy inkább az IMF tárgyalásukkal kapcsolatos esetleges leendő feltételek miatt van arra szükség, hogy ugye most a 2013-as költségvetéssel kapcsolatban a kormány felhatalmazást kaphat arra, hogy akár a már nyáron elfogadott sarokszámokat is módosítsa, vagy ezeknek a módosítására javaslatot tegyen?
Én ezt inkább egy technikai kérdésnek tekintem, tehát szerintem attól független, hogy a növekedési adatot, a makropályát fölül kell vizsgálni, vagy nem, az egy célszerű megoldás, hogy a parlamenti vita nem zárul le a 13-as költségvetésről. Tehát szerintem a frakció egy jó döntés hozott akkor, amikor most nem történik meg ennek a végszavazása a következő héten, hanem ezt halasztjuk. Én is úgy érzem, hogy nehéz lenne elképzelni olyan megállapodást a valutalappal, ami valamilyen módon ne érinteni a 13-as költségvetést. Az lehet, hogy gyengébben, lehet, hogy erősebben fogja érinteni. De akkor előállna az a technikai probléma, hogy egy lezárt költségvetést akkor most módosítással újra kell nyitni, erről újra vitát kell rendezni. Szerintem is egy egyszerű megoldás az, hogyha ennek a vitának a lezárása, a végszavazás most nem történik meg, és egy észszerű határidőig nyitva tartjuk annak a lehetőségét, hogy a valutalappal történő megegyezés után ezt a jogszabályt módosítsuk, vagy az elfogadott főszámokat módosítsuk. Tehát ez egy jó megoldás erre mindenképpen. Itt még egyszer hangsúlyozom, hogy a technikai részt tartom erősebbnek, és nem annyira a gazdaságpolitikai megfontolásokat.
Egyébként ez a technikai jellegű lépés, ahogy ön fogalmazott, nem erősítheti azt a sokat emlegetett bizonytalanságot, amit sokan azzal ugye, látnak bizonyítottnak, hogy ugye a nyári ülésszak előtt ugye elfogadták a sarokszámokat, most mégis úgy tűnik, hiszen akkor is lehetett látni, hogy lesznek IMF tárgyalások. Tehát, hogy szerencsés volt-e akkor rögzíteni ezeket a számokat, amelynek most esetleg az esetleges módosítására felhatalmazást kaphat a kormány?
Két dolgot hagyd tegyek ehhez hozzá. Egyrészt a nyár elején még mindenki úgy látta, hogy egy szeptember végi megállapodás is elképzelhető. Tehát a legtöbb elemzői vélemény, és én magam is úgy gondoltam, hogy ha nyáron, júliusban el tudjuk kezdeni a tárgyalásokat, hogyha ezt folyamatosan július-augusztusban tudnánk folytatni, akkor szeptember végére megállapodás is megszülethetne. Ez a határidő most már jól láthatóan csúszik. A másik szempont pedig az volt a júniusi tárgyalás mellett, hogy elfogadtuk tavasszal a konvergencia programot, ezt elküldtük Brüsszelnek, az egy pozitív visszajelzést kapott. Ebben a konvergencia programban jeleztük, hogy az idei évben 2,5, jövő évben 2,2%-os hiány tervezünk, és mi azt egy megerősítő gesztusnak gondoltuk, hogy már júniusban egy elfogadott költségvetéssel támasszuk azt alá, hogy igen, a 13-as költségvetésünk is 3% alatti hiány lesz, és mi ki akarunk kerülni a túlzott deficit eljárás hatája alól. Minden döntésnek persze vannak mindig előnyei, hátrányai. Most egy picit úgy tűnik, hogy ennek a gyors döntésnek vannak olyan hátrányai, amit más megoldással kell eszközölni, de szerintem az alapdöntés akkor helyes volt, hogy egy költségvetési vitát hozzunk előre, és azt folytassuk le korábban.
A tárgyalások előkészítése mellett van esetleg arra vonatkozóan becslés számítás, hogy a tárgyalások elhúzódása az költségvetési, milyen költségvetési hatással járhat, hiszen ugye 2013-ban már a megállapodástól jelentős pozitív hatást vár a kormány.
Hát erre becslések vannak, csak itt, itt az elemzők is kétféle állásponton vannak. Van, aki szerint már a piac beáraszta azt, hogy lesz megállapodás, és hiába lesz majd megállapodás, ettől nagyon lényeges változást nem várhatunk. A másik tábor azt mondja, hogy még előttünk áll egy jelentős kockázati prémium, kockázati felár csökkenés, tehát a megállapodásnak igenis lesz hatása. Én inkább ez utóbbira hajlok, szerintem az mindenképpen egy jó jel lesz a magyar gazdaságról és a magyar gazdaságpolitikáról, hogyha meg tudunk állapodni a valuta alappal, tehát én is azt várom, hogy ettől még a kamatszintek csökkenni fognak, a bizalom erősödik, és ennek lesz a gazdasági növekedése is pozitív hatása. Tehát ebből a szempontból én is megtakarítással számolok. A 60 milliárdtól kezdve a 100-150 milliárdig mindenféle számot jósoltak, vagy mondtak már. Itt csak a nagyságrendet kell érzékelnie szerintem a hallgatóknak, hogy itt valóban nem 1-2 milliárdról, hanem 10 milliárdos nagyságrendekről van szó. Tehát a megállapodás tétje részben az, hogy ezeket a 10 milliárdos nagyságrendű összegeket a magyar gazdaság meg tudja spórolni a következő időszakban, vagy sem.
A megtakarítás mellett egyébként valóban arra számít, hogy mondjuk a gazdaság élénkülésben is lesznek gyakorlatilag akár már másnap hatása, tehát hogyha lesz megállapodás. Ezt azért kérdezem, mert ugye az elemzők szintén sokszor mondják azt, hogy azokban az országokban, ahol van ilyen megállapodás született mostanában megállapodás, ott a beruházások viszonylag gyorsan megindultak, és a gazdasági növekedés is kimutathatóan javult.
Én is számítok erre, én is azt gondolom, hogy már a megállapodás másnapján lesz egy nagyon kedvező, még egyből közvetlenül nem megjelenő, de egyébként a beruházásokra hatással lévő hangulati változás. Tehát azért gondoljunk bele, az elmúlt hónapokban a külföldi sajtót nézve olyan hírek voltak inkább mindig a címlapokon, vagy a belső lapokon, amelyek arról szóltak, hogy hát húzódik a tárgyalás, még nem állapodtunk meg, még mindig bizonyos kérdésekben nem tudtunk dőlőre jutni. Hogyha van egy megállapodás, attól kezdve a hírek is pozitívabbak lehetnek, hiszen a valuta alap az bizonyos piaci szereplők számára mindig garanciát jelent arra, hogy abban az országban simában történnek gazdaságpolitikai döntések, gazdaságpolitikai dolgok, tehát ebből a szempontból én is arra számítok, hogy lesz ennek hatása. De egy dolgot, ha már itt tartunk, hagyj jegyezzek még meg, mert erről kevesebbet beszélünk, de én majdhogy nem ezt tartom az egyik legfontosabb elemének a megállapodásnak. Ugye keveset beszélünk arról, hogy bár csökkennek a hozamszintek az állampapírokon, most már az 5 éves papírok is 7% alatti kamatszinttel mennek el, de azért ez még mindig egy magas kamatszint. És ezek a következő évek adósság szerkezetét fogják rögzíteni. Tehát amikor eladunk egy 10 éves állampapírt 7% fölötti kamaton, az 10 év múlva is 7%-on fog ketyegni az eladó és a vevő számára is. Tehát az adósság szerkezetnek a változásában is én látnék nagyon komoly megtakarítási lehetőséget. Hogyha a valuta alappal egy jó megállapodást tudunk kötni, akkor az onnan érkező források a magyar adósság szerkezetét tudják olyan irányban változtatni, hogy az a magyar költségvetés számára, tehát a magyar adófizető számára is kisebb terhet tud a következő években jelenteni. Ezt én egy nagyon komoly és egy nagyon fontos olyan szempontnak látom, ami a megállapodás megkötése mellett szól.
Varga Mihály, az IMF EU tárgyalásokért felelős tárca nélküli miniszter az Aréna ma esti vendége. Rövidesen innen folytatjuk a beszélgetést, maradjanak velünk továbbra is. Varga Mihály, az EU-IMF tárgyalásokért felelős tárca nélküli miniszter az Aréna ma esti vendége. Hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. Ugye a rövid szünet előtt beszéltünk a gazdaság élénkítés lehetőségeiről, és egy kis kitérővel itt a jegybankról volt már szó. Számít esetleg arra, hogy ahogyan például a Fed, vagy ahogy az EKB beszállt a finanszírozásba, különböző programokkal a jegybank is megteszi ezt?
Szívesen számítanék, de egyelőre a szándékot nem látom a jegybank vezetése részéről, hogy ilyen jellegű lépéseket hozzanak. Sőt, a jegybank elnök interjúját olvasva inkább az a vélemény erősödik meg az emberben, hogy a jegybank vezetése nem is kíván ilyen lépésekkel, ilyen eszközökkel élni. Én ezt ismerve vagy látva az Európai Központi Bank döntésének a piaci fogadtatását nem feltétlenül tartom egy bölcs döntésnek. Szerintem ezt az eszközt, ezt a lehetőséget nem lehetne, nem szabadna kizárni a monetáris politika eszközei közül sem, de hát kormányzati emberként, vagy kormánytagként azért nekem nem az a dolgom, hogy egy bank működését minősítsem, vagy egy bank egy független intézmény, és törekszünk is arra, hogy ez a függetlenség ez biztosítva legyen.
Visszatérve a tárgyalásokra, ugye arról beszéltünk már a beszélgetésünk első felében, hogy itt az IMF és a magyar kormány között talán a legnagyobb nézetkülönbség az a 2013-as gazdasági növekedés, gazdasági élénkülés megítélésében lehet. És egy interjúban úgy fogalmazott, hogy mindenképpen arra számítanak, hogy előbb-utóbb, azt hiszem talán szó szerint így fogalmazott, előbb-utóbb a belső fogyasztás az meg fog indulni. Mikor? És miért fog biztosan megindulni?
Ahogy szokták mondani, nagyon gazdag ember lennék, ha látnám azt, hogy bizonyos folyamatok mikor indulnak meg. Nézze, én abból indulok ki, hogy a hitelszűkülés már lényegében 4 esztendeje tart. Egyre kevesebb forráshoz, egyre kevesebb hitelhez jutnak a gazdaság szereplői, nem csak a magánszemélyek, hanem a vállalatok is, önkormányzatok, cégek. Tehát ebből a szempontból egy rossz hitelszűkítő folyamat van ma a magyar gazdaságban. Egyébként nem csak nálunk, hanem a környező országokban is. A különbség talán csak az, hogy nálunk egy jóval magasabb szintje volt ennek a hitelbetét aránynak, és most egy magasabb szintről jön vissza, egy alacsonyabb szintre ez a folyamat. Ezért ez talán erősebben és kellemetlenül érinti a magyar gazdaságot, mint akár a lengyelt, akár a szlovákot, vagy éppen más országokat. De amit ennél is fontosabbnak tartok, hogy a magyar lakosság úgy reagált az elmúlt években, hogy a képződő többlet jövedelméből inkább a megtakarításokat erősítette, és kevésbé a fogyasztást. Na most ennek a folyamatnak valamikor vége kell, hogy szakadjon, mert ha önnek van egy televíziója, és az a televízió mondjuk elromlik, vagy már tényleg olyan állapotban van, hogy megjavítani sem lehet, előbb-utóbb venni fog egy új televíziót. A fogyasztási cikkek, a fogyasztási termékek azért bizonyos életkorral, élethosszal rendelkeznek. Tehát előbb-utóbb ennek a folyamatnak el kell indulnia, és az a magas megtakarítási ráta, ami kialakult az elmúlt években, szerintem előbb-utóbb csökkenni fog. Ezért tartom én azt egy valószínű forgatókönyvnek, hogy a magyar gazdaság növekedését meghatározó 2 nagyon fontos tényező, az export és a belső fogyasztás közül. Ha az export továbbra is nagyjából ebben az ütemben tud növekedni, és ezen a szinten tud maradni, akkor ha az ehhez most képest most teljesen stagnáló és befagyott fogyasztás elindul, akkor a növekedés itt kaphat egy olyan elemet, egy olyan új elemet, ami a kormányzati prognózisokat is alá tudja majd támasztani.
Ugye itt a tárgyalások ügyében Matolcsy György is beszélt arról, hogy sok minden mellett a munkahelyvédelmi akciótervet is el kell fogadtatni az IMF-fel. Ugye ezzel kapcsolatban a parlamenti vitában is, hogyha én jól emlékszem, az egyik legfontosabb kérdés ennek a finanszírozása, vagy ennek a fedezete volt. És ugye ön is ebben a már hivatkozott interjúban azt mondta, hogy a kormánya az IMF-nek küldött levélben semmilyen pótlólagos intézkedés, költségvetési intézkedés nem fogalmazott meg. Mi lesz tehát akkor ennek a munkahelyvédelmi akciótervnek a fedezete? Mi az, ami biztosítja azt, hogy ez végrehajtható?
Egy éles vita, talán az egyik legélesebb vita volt a munkahelyvédelmi program finanszírozását illetően az IMF-fel. Ugyanis az IMF lényegében azt mondja, azt állítja, hogy a munkahelyvédelmi programtól semmilyen pluszbevétel nem várható, az semmilyen megtakarítást költségvetési szempontból nem hoz. Tehát ők azzal számolnak, hogy a 300 milliárd forint lényegében mindenféle megtérülés nélkül megy erre a programra. Na most én ezt nem tartom reálisnak, tehát azt kizárt dolognak tartom, hogy ez a program azért valamilyen szempontból ne tudjon vissza csatolni a költségvetésre. Tehát azért azt ne gondoljuk már el, hogyha egy ilyen intézkedéssel áll elő a kormány, ugye főleg a 25 év alatt és 50 év fölöttiek részéről ilyen munkahely ösztönző foglalkoztatást erősítő programot indítunk el, akkor az egy fillért nem fog hozni. Ezt én nem tartom reálisnak. És a valuta alap pedig azt mondja, hogy ez nem fog hozni semmit. Tehát itt egy nagyon éles vita van, és a magyar kormány továbbra is azt az álláspontot vallja, hogy igen, ez a munkahelyvédelmi program szükséges ahhoz, hogy a magyar gazdaság növekedését megpróbáljuk stabilizálni, és megpróbáljuk ezt a recesszióban lévő gazdaságot megmozdítani. Hát mi fogja egyébként a recessziót zárójelbe tenni, mi fogja a recessziós időszakot magunk mögött tudni, hogyha nem valamilyen intézkedés. Hát pont azt látjuk Portugáliában, Görögországban, más országokban is, hogy ha csak fiskális intézkedésekkel próbáljuk a költségvetést kiegyensúlyozni, az a növekedést nem tudja elősegíteni. A valuta alap történetéből számtalan ilyen példa, ilyen sztori van. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy jó kezdeményezés, ez a kormánynak ragaszkodnia kell, és a tárgyalások további szakaszában is mi igyekszünk ezt a munkahelyvédelmi programot megtartani.
De nem is olyan régen Rogán Antal, a Fidesz parlamenti frakció vezetője is beszélt itt erről a programról, és azt mondta, hogy mindenképpen a frakció ragaszkodik ez a programhoz, és olyan jól láttam a hírekben, akkor a gazdasági bizottság ülésén több fideszes politikus is azt mondta, hogy nem az a kérdés igazából, hogy a munkahelyvédelmi akcióprogramnak lesz-e fedezete, hanem az, hogy lesz-e az oktatás és az egészségügyre pénz. Valóban ez a kérdés így felvetődhet?
Szerintem nem. Hát a két nagy rendszer, oktatás, egészségügy azért az elmúlt két évben is jelentős támogatást, plusz pénzt, plusz forrást kapott. Tehát szerintem itt a kormányzat sem készül arra, hogy itt forrásokat vonjon ki, vagy forrásokat szüntessen meg. Itt egész egyszerűen egy átalakításnak vagyunk a kellős közepén. Az állam sokkal dominánsabb szerepet vállal ezeknek a működtetésében, pont annak az érdekében is egyébként, hogy ezek hatékonyabban tudjanak működni. Most ugye ez egy hosszú beszélgetés lehetne, hogy az oktatásunk vajon tényleg olyan képzést, olyan tudást ad, amivel a következő generációk biztonságosabban el tudnak helyezkedni, könnyebben tudnak munkát vállalni, vagy az egészségügyünk tényleg olyan volt-e, amely kizárta mondjuk a párhuzamosságokat. Szerintem azzal, hogy az állami szereplő, az állami tulajdonos megjelenik ebben a két területen, hatékonyabb lesz ez a két terület, és én azt is arra is számítok, hogy esetleg még megtakarítások is születhetnek ezekből a forrásokból. Tehát itt nincs összekapcsolva a két történet. Egy dolog az, hogy mit akarunk egészségügyben és oktatásban, egy másik dolog az, hogy a munkahelyteremtés egy fontos célkitűzése volt ennek a kormánynak, az egyik legfontosabb. Munkahelyek nélkül nem lesz gazdasági növekedés, nem lesz előlépés, nem lesz több jövedelem az emberek számára.
De érintettük már, de egy picit akkor kanyarodjunk vissza ahhoz, hogy vajon a nemzetközi környezet, és nyilván a szoros környezet, tehát mondjuk az európai környezet, de általában a globális gazdaság az mennyire tűnik támogatónak, vagy mennyire támogathatja ezeket a terveket?
Hát van, ahol támogató, van, ahol sajnos nem. Az Európai Unió az éppen egy olyan időszakát éli, amikor konszolidáció és a segítségnyújtás teszi ki az erőforrások nagy részét, ezek kötik le az erőket. Ugye olyan országok vannak, amelyek méreteiknél fogva sokkal nagyobb gondot, fejfájást tudnak okozni Európában, és nem csak Európában, hanem az Európán kívüli országok számára is. Tehát Spanyolország esete, Olaszország esete, itt óvatosan megemlítem Franciaországnak az esetét, azért ezek sokkal rázósabb ügyek. A meglévő ügyek mellett Portugália, Görögország, Írország. Tehát szerintem ma az Európai Unió egy nagyon nehéz időszakát éli, amikor azoknak az országoknak, akik az elmúlt éveknek a nyertesei voltak, azoknak sokkal nagyobb szerepet kéne vállalni a válság megoldásából. De reméljük, hogy túl leszünk ezen az időszakon. Közép-Európának majd olyan lehetősége van, hogy mivel nem része Szlovákiát és Szlovéniát leszámítva az eurozónának, talán nagyobb mozgástérrel, nagyobb manőverezési képességgel rendelkezik ezeknek a veszélyeknek az elhárításában. Tehát van még olyan monetáris eszközünk is, vagy lenne olyan monetáris eszközünk, amivel mi a válsággal szemben sokkal rugalmasabban tudnánk fellépni.
Például?
Árfolyam például. Például kamatszint. Ugye az euróövezetnek az egyik problémája az, hogy egységes kamatszint van Görögországtól Írországig, és nyilván más-másra volna szüksége más fázisban lévő országoknak. Magyarországnak önálló valutája van, ebből a szempontból mondjuk akár a kamatszinten, akár az árfolyamon keresztül rendelkezik egy plusz manőverezési képességgel. Tehát van szerintem arra lehetőség, hogy az ország most kihasználja annak a korábbi hátránynak a most jelentkező előnyeit, hogy 2006-2007 táján nem csatlakozott az euróvezethez.
Egyébként épít a különbözőség okán, ugye nagyon sokszor felvetődik az, hogy vajon azok a megoldások, és most picit elkanyarodva a mindennapi kérdésektől, azok a megoldások, amelyekkel az Európai Unió dolgozik, vagy amelyek részben már meg is indultak, és ugye az a vita egyáltalán, hogy a fiskális szigort kell erőltetni, vagy a növekedést, ahogy ugye Németország és Franciaország vitája kirajzolta ezt, hogy lehetnek egységes megoldások éppen azért, mert ennyire nagyon különbözőek, főleg a válság hatására az európai gazdaságoknak az állapota.
Lehet egységes megoldás, csak ehhez nagyobb, erősebb együttműködés kell a fiskális politikában, és erősebb együttműködés kell a politikai rendszerekben. Ugye ezek nagyon nehéz, meg rázós kérdések, mert egy adott országnak a szuverenitásából mindig nagy kérdés, hogy mennyit lehet feladni egy közös cselekvés előnyeiért vagy eredményéért. Ugye Magyarországon éppen egy ellenkező tendencia, ellenkező hangulat alakul ki, egyre többen válnak szkeptikusak az Európai Unió működését illetően, egyre többen mondják azt, hogy hát kevesebb előnyünk lett ebből az egészből, mint hasznunk, vagy mint hátrányunk. Tehát én azt hiszem, hogy ezek olyan kérdések, amelyekről pont most majd ősszel kell az Európai Unió politikai vezetőinek komoly, nagyon megfontolt, nagyon előkészített döntéseket hoznia, mert az egész Európai Uniónak a jövője múlhat azon, hogy milyen módon próbáljuk meg ennek a mostani válságnak a tapasztalatait feldolgozni. De hát ez most megint egy külön rádióműsort.
De ön egyébként mit gondol, hiszen közgazdászok és nem csak politológusok mondják azt, hogy az Európai Uniónak nincs más megoldása, vagy nincs más választása, csak a szorosabb integráció felé kell menekülni ebből a válságból?
Hát azért nézze meg a mit mondanak erről az emberek Németországtól Görögországig, tehát szerintem itt az emberek azért jóval nagyobb perspektívába gondolkoznak az Európai Unió jövőjéről. Tehát ha Görögországban is föl tud merülni annak a lehetősége, hogy mi lenne, ha kilépnének, és ennek mennyire lennének majd pozitív hatásai a görög gazdaságra, vagy Németországban, ugye most már az emberek 45%-a mondja azt, hogy nem feltétlenül hasznos az Európai Unió. Tehát az emberek azért egy tágabb perspektívában gondolkoznak, a politikának éppen az lenne a feladata, hogy egyrészt, ha hisz abban, hogy az együttműködésnek előnyei vannak, akkor ezeket sokkal valóságosabban mutassa be. Én például a német politika helyébe sokkal inkább törekednék arra is, hogy bemutassam, hogy az elmúlt években, még a válság időszakában is Németországnak, a német gazdaságnak milyen előnyei származtak abból, hogy egységes volt a valuta, és a valuta közösségen belül az eltérő versenyképesség miatt milyen előnyöket tudott realizálni. De ez is mondom egy olyan kérdés, ami messzire vezet. A magyar politikának, a magyar gazdaságnak ma azon az önálló cselekvési pályán kell maradni, ami megpróbálja az unió felől érkező fertőzéseket, válsághullámokat csillapítani, enyhíteni, vagy ha lehet kizárni, és megpróbáljuk a saját magunk uniós szerepét, uniós tagságát minél inkább az előnyünkre fordítani. Egy példát mondok önnek, itt vannak az uniós támogatásoknak az ügyei. Hát ezeket, ha nem használjuk ki a lehető legmaximálisabb mértékben, és nem használjuk fel a rendelkezés álló forrásokat, akkor csak magunknak tehetünk szemrehányást azért, hogy ezek a források kevésbé tudták a magyar gazdaságot növekedési pályára állítani.
Egyébként ez ügyben mit lehet tenni, hiszen éppen a napokban jelent meg egy olyan tanulmány, egy egyetemi tanulmány, hogyha én jól emlékszem, ami pont azt mutatta ki, hogy ezeknek a forrásoknak egy nagyon kicsi részét tudtuk érdemben felhasználni, mármint annak a forrásoknak, amely rendelkezésünkre áll ebben a költségvetési időszakban, Európai Uniós költségvetési időszakban.
A kormány a maga részéről az elmúlt két évben szerintem nagyon komoly előrelépést ért el, mert ha csak a havi kifizetéseknek az összegét nézem, ez 2010-ben olyan 12 milliárd forint körül volt havonta, most már a 70-80 milliárd forintos kategóriát is túlléptük, tehát sikerült legalább azt elérni, hogy aki letett egy pályázatot az asztalra, pályázott ilyen forrásért, ehhez a szükséges banki garanciákat, önerőt be tudta gyűjteni, annak legalább a pénzt oda tudjuk adni, és legalább a pályázat, a fejlesztés vagy egy beruházás valósuljon meg. Itt persze megint azért hagyd tegyem hozzá azt, hogy annak, hogy mi milyen célokra használjuk fel ezeket a pénzeket, annak azért nagy jelentősége van abban, hogy ezek mennyire hasznosulhatnak a gazdaság szempontjából is. Tehát jó lett volna, hogyha már ennek a európai költségvetési ciklusnak az elején világossá tesszük azt, hogy számunkra milyen jellegű forrásoknak van prioritása, mit akarunk elsőbben felhasználni, és minek van kevésbé jelentősége. Az országban számtalan példát találni arra sajnos, hogy az Európai Uniós forrásokat úgy használták föl, hogy az ország számára az egyáltalán nem hasznosult. Tehát amikor mondjuk egy magyarországi cég a kapott uniós támogatást külföldön, egy exotikus helyen használja föl, egyébként csapatépítésre, abban én nem vagyok biztos, hogy a magyar gazdaság sokat tudott profitálni.
Látszik, hogy most vannak olyan források, még vagy rendelkezésünknél állnak még olyan források, amelyeket mondjuk a céljainkra tudunk fordítani, hiszen ugye ezek a célok bizonyos mértékben megváltoztak mondjuk a korábbi néhány évhez képest.
Kicsi a mozgástér, tehát ezeken már nagyon-nagyon nehéz változtatni. Pályázatok többsége ugye fut, ki van írva. Van még jó néhány olyan, ahol egyébként rendelkezésre állnak források, de van sok olyan is, amelynek a forrásai kimerültek. Tehát ezen a 13-as utolsó év előtt már nagyon nehéz változtatni. Ráadásul van egy olyan szerkezete az uniós támogatások elosztásának, a döntéshozatalnak, amely szerintem rendkívül nehézkes, rendkívül lassú. Ezen is tudtunk valamennyit gyorsítani, de hát egy kifutó rendszernél már itt olyan sok módosítása nincs igazából ok. Szerintem már egy nagyon komoly döntés lesz a magyar kormánynak, vagy a magyar politikának, hogy a következő 7 éves fejlesztési ciklusban milyen döntési és milyen pályázati szerkezettel kíván ráfutni, mert most a tapasztalatokat vonjuk le, értékeljük, és már a következő ciklussal kell majd az erőket valamilyen szempontból koncentrálni.
Kanyarodjunk vissza a nemzetközi szervezetekkel folyó vagy folytatandó tárgyalásokhoz, hiszen mégiscsak innen jutottunk el a gazdasági kérdésekhez. Egy picit gyakorlatias kérdésekre térve, az már eldőlt, hogy a tárgyaló delegációnak, a magyar tárgyaló delegációnak kik lesznek a tagjai?
Hát ezen nincs módosítás. A delegációt én vezetem, a delegáció tagja még Plesinger Gyula, a gazdasági minisztérium államtitkára, valamint Rogán Antal a Fidesz frakció vezetője. Azt gondolom, hogy elegendően vagyunk ahhoz, hogy a szükséges döntések, akár a kormány felől megérkezve, akár az illetékes szakminisztérium felől megérkezve, vagy a politikai többséget és támogatást garantáló frakció felől megérkezve megszülessenek.
Hogyan működik egyébként az egyeztetés, hogyha ez tudható, akár a kormányfővel, akár a különböző a tárgyalásokban, vagy a tárgyalások által érintett kérdésekben illetékes tárcákkal, tárcavezetőkkel? Milyennek a gyakorlata? Van-e már egyáltalán gyakorlata?
Teszteltük most ezt az együttműködést. Júliusban ugye egy héten keresztül volt itt a Valutalap és a Európai Uniónak a delegációja. Körülbelül 40 olyan találkozó volt, ami a kormányzatot érintette, ahol a kormánytól vártak, szakminisztériumoktól, háttérintézményektől véleményt és adatokat. Nagyon sikeresen tudtuk lebonyolítani, mert fölkészültünk erre a megbeszélés sorozatra, az álláspontokat világossá tettük, ahol valamilyen részletkérdésben nem tudtunk hirtelen tájékoztatást adni, a következő napra ezeket is előteremtettük, a döntéseket meghoztuk. A magyar kormány egyébként minden kormányzati ülésen tárgyal a valutalappal kötendő megállapodásról, tehát ez már majdnem egy ilyen állandó napirendi ponttá vált. A döntések ott is megszületnek, a szakminisztérium apparátusa a tárgyalási dokumentumok előkészítésében vett főképpen részt. Ezek is rendelkezésünkre álltak, most a válaszlevélnek az elkészítése lényegében 3 nap alatt történt meg. És a parlamenti frakció pedig a maga politikai döntéseit meg tudta hozni és meg tudja hozni, hiszen ez megtörtént Sárváron, egy kihelyezett frakciülésen, és most hétfőn is, amikor azzal a kéréssel fordultam a frakcióhoz, hogy hagyja nyitva a 13-as költségvetésnek a vitáját, akkor is a frakciót helyben dönteni tudott.
Mennyire között egyébként ez a mandátum? Tehát megvan az a 10, 15, 20, 50, nem tudom hány pont, amelyben mondjuk önnek egyáltalán nincs mozgástere, tehát a tárgyalások során, amikor ragaszkodnia kell ahhoz a politikai döntéshez, amelyet akár a kormány, akár a parlamenti frakció meghozott, és megvan az a másik 18, vagy akármennyi, amelyben viszont szabadon dönthet? Tehát ez már teljesen eldőlt, és teljesen kerek ez a csomag?
Hát ez sosincs teljesen eldöntve, meg sosincs, hogy mondjam, mereven lefektetve. Vannak olyan kérdések, amelyek szerintem saját főtárgyalói hatáskörben eldönthetők, tehát amelyek nem igényelik a kormánynak a döntését. A fajsúlyosabb kérdésekben nyilván a kormány döntését szoktam kérni, vagy a miniszterelnöknek a döntését. Ezek az elmúlt hónapokban szintén súródásmentesen megszülettek, tehát nem volt olyan, amikor akár a kormány úgy érezte, hogy én túlléptem valamilyen hatáskört, és én sem éreztem úgy, hogy egy kisebb ügyben született döntés utólag a kormány módosított. Tehát szerintem ez jól működött. Alapvetően az lesz a következő időszaknak majd a nagy kérdése, hogy a megállapodás véglegesítése előtt, amikor napi vagy majd, hogy nem ilyen órai szinten kell majd döntéseket hozni, akkor mennyire tudunk rugalmasan ezekre reagálni. De hát ez még előttünk áll, készülünk erre az időszakra.
Mi lesz a menetrend egyébként? Ugye most a kormány elküldte az alternatív javaslatcsomagját. Lehet-e már tudni, hogy az IMF mikorra tervezi a válaszát, és hozzá mi a következő lépés? Tehát mikor, hol, milyen intenzitással fognak találkozni? Hogy megy majd maga a tárgyalás?
Szerintem kiindulva a júniusi-júliusi helyzetből, 2-3 héten belül meghozzák ott is a szükséges döntéseket, annyival lassabb az ő döntéshozataluk, hogy nem csak velünk kell egyeztetni, hanem egymással is. Európai Bizottság delegáció egyeztet a valutalapnak a delegációjával. Nyilván most kiértékelik a kapott dokumentumot, amit mi kiküldtünk. Szerintem mondom 2-3 héten belül itt a nagy kérdések eldőlhetnek, és ettől kezdve az a kérdés csak, hogy amennyiben folytatjuk a szóbeli tárgyalásokat, akkor az mikor történik meg. Én erre lehetőséget már októberben látok, tehát szerintem az IMF a valutalap közgyűlését követően, tehát október közepétől követően bármikor a tárgyalások folytatódhatnak.
Az, hogy azt kérte a parlamenttől, illetve a frakciótól, hogy a 2013-as költségvetésről addig ne döntsön, amíg ugyan a tárgyalások nem indulnak el érdemben, vagy a megállapodás nem születik meg, ez azt jelenti, hogy ön arra számít, hogy a megállapodás még ebben az évben, még a költségvetés elfogadása előtt jóval tető alá hozható?
Nagyon bízom benne, hogy ez így lesz. Ha csak rajtunk múlna, akkor azt mondanám, hogy igen, de mivel nem csak rajtunk múlik ez a megállapodás, azt kell mondanom, hogy reális esély van arra, hogy ebben az évben megszülessen. Vannak olyan jósok, vagy olyan elemzők, akik azt várják, hogy majd átcsúszik jövőre. Nem tartom most valószínűleg, mert túl vagyunk már azon a ponton, amikor a legfontosabb kérdésekben az álláspontokat ismertettük. Most már a részletek következnek. Azok a részletek, amelyek persze nagyon fontosak abból a szempontból, hogy a megállapodásnak milyen kerete lesz, abban milyen döntések tartozhatnak bele, és ezek hogyan érintik majd a következő időszak gazdasági döntéseit Magyarországon.
Varga Mihály, az IMF EU tárgyalásokért felelős tárca nélküli miniszter volt az Aréna ma esti vendégem. Köszönjük, hogy elfogadta meghívásunkat.
Én is köszönöm szépen.